Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Ahogy már testvérem is tolmácsolta, és sokan folytatólagosan követjük nyomon az Isten felé vezető útnak a különböző lépéseit, tanulmányoztuk újra és újra azt, hogy mi is okozta azt az állapotot, hogy nekünk vissza kell menni az Istenhez, vissza kell térnünk. A legutóbbi alkalommal tegnap este azt vizsgáltuk, hogy Isten a végidőkre vonatkozóan különböző prófétai kinyilatkoztatásokat adott, mint egy jeleket, olyan eseményeket, amiknek az a rendeltetése, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg azt, hogy közel van Jézus dicsőséges visszajövetele. Ennek az ismerete önvizsgálatra kell késztessen bennünket, annak az átgondolására, hogy mit tehetünk személyenként, vagy közösségileg együtt annak érdekében, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele ne meglepetésszerűen érjen, hanem felkészülten találjon. Ebben az igaz szolgálatomban egy olyan területet szeretnék most megvizsgálni, ahol Isten komoly változtatásra szólít fel a gyakorlati életünk különböző területén. Ézsaiás próféta könyvéből szeretném az alapgondolatot olvasni ehhez az ige szolgálatomhoz. Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetéből az első és a második verset. Így hangzik az ige. Serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város. Mert nem léphet te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magad nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Ebben a prófétai jelképes nyelven megfogalmazott üzenetben Sion és Jeruzsálem, ezek a nevek jelképes vonatkozásban kerülnek megemlítésre. Ezek a jelképes nevek azoknak az embereknek a közösségét jelölik, akiket Isten kiválasztott magának, akiket a saját gyermekeiként fogadott el és tart számon. Őket nevezi így, hogy Sion és Jeruzsálem. Elsődlegesen Ézsaiás próféta korára vonatkozó kijelentés ez, a babiloni fogságban lévő néphez szólt elsődlegesen Istennek ez az üzenete. De mint örökkévaló evangélium, amit Isten az utókor számára is jónak tartott megőrizni, így tulajdonképpen a mindenkori választott népének, a mindenkori Jeruzsálemnek, a mindenkori Sionnak, a mindenkori Isten gyermekeinek szól ez az üzenet. Vagyis bennünket is megszólít. Bizonyos vonatkozásban az előző témánk gondolatának a folytatását találjuk meg ebben az isteni üzenetben. Itt is arról van szó, hogy Isten népe ugyan már nem alszik, de még mindig szendereg. Még mindig tétlenül lustálkodik, és Isten szeretné kimozdítani őket ebből az állapotból. Ha figyeljük az üzenetet, amit olvastunk Ézsaiás tolmácsolásában, akkor azt látjuk, hogy Isten egy csomó parancsot, felszólító üzenetet küld és fogalmaztat meg a prófétával. Ilyeneket olvastunk, hogy serkenj fel, ülj fel, kelj fel, öltözd fel erősségedet, öltözd fel az ékességed ruháit, rázd ki magad a porból, és old ki magad nyakad bilincseiből. Ezek mind felszólító parancsok az Isten részéről, és ezek a gyakorlati életünket érintő isteni kérések. Ezeket a felszólításokat nem lehet egymástól függetlenül kezelni, hiszen egymásra épülő, egymástól függő isteni parancsok sorozatát jelenti ez. Isten azzal kezdi el népéhez küldött üzenetét, hogy serkenj fel, vagyis ébredjen fel az alvó, esetleg lustán heverésző állapotból. Mi sokszor lelki értelemben úgy elengedjük magunkat, és jól érezzük magunkat Isten közelébe is, meg a gyülekezetbe is, és nem érezzük azt, hogy nekünk viszont egy aktív, tevékeny, mozgalmas életet kellene élni. A következő versekben azonban Isten még kiegészíti ezt a felszólítást, Isten ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy már fel tudott ébreszteni bennünket, ahogy az este szóltam róla, rengeteg megrázó eseményt közöl velünk és mutat be, aminek az a célja, hogy mint egy ébresztő óra ott csörögjön a fülünk mellett, és felrázom bennünket, hogy ne tudjunk aludni. De ez nem elég, hogy már nem alszok. Ő azt akarja, hogy szűnjél meg lustán feküdni. Legalább ülj fel, hogy ne történhessen meg az, hogy visszaalszol. Ez egy törvényszerű emberi tulajdonság. Nagyon sok emberrel megtörténik, hogy a csörgő óra felébreszti, de még ad magának egy pár percet, hogy még egy kicsit úgy lustálkodjon, és azon veszi észre magát, hogy visszaaludt, és talán kifutott az időből. Lelki értelemben is működik ez sajnos. Éppen ezért Isten nem elégszik meg azzal, hogy felébredtél. Isten azt akarja, hogy legalább ülj ki az ágy szélére. Most jelképesen fogalmazzak. Mozdulj meg! Egy olyan pozícióba helyezd magad, ahol már nem tudsz visszaaludni. Isten azt akarja, hogy lelki értelemben keljünk fel, mert kényelmesen üldögélve nem lehet tevékeny, aktív életet folytatni. Márpedig ez az üzenet nagyon határozott tevékenységre szólít fel bennünket, amiket különböző módon és különböző területeken kell végrehajtanunk. Amikor ezek a személyes erőfeszítést igénylő parancsok elhangzanak, akkor Isten érzékeltetni akarja, hogy nem a saját erőddel kell véghez vinni azt, amit elvár tőled. Ezért Isten mindenekelőtt azzal kezdi üzenetét, hogy öltözd fel erősségedet. Ezzel viszont azt is kimondja, hogy ez az isteni erő, ez nem a tied. Ez senkinek sem a sajátja. Mindenkinek úgy kell igényelni, igénybe venni és felöltözni. Mindenkinek úgy kell magára venni, mint egy ruhát, amelyet használhat ugyan, de sohasem lesz a személyiségének a része. Mert ezt az erőt a mindennapi kapcsolat közben újra és újra igényelnem kell az Istentől. Minden nap újra és újra fel kell vennem tőle. Ézsaiás próféta arról is beszél, hogy nagyon sok esetben bilincsek tartanak fogva bennünket. És ezért nem tudunk elmozdulni abból az állapotból, ahol éppen vagyunk. Ez is egy jelképes nyelvezettel elmondott igazság. Természetesen mindenki számára más dolog jelenti a bilincset. Mindenkinek az jelenti a bilincset, ami a régi életszokásaihoz köti, ami akadályozza abban, hogy Istennek tetsző életet éljen. Ami közzén és az Isten közzé oda tud állni, és akadályoz, hogy én közeledjek az Isten felé, az egyfajta megkötözést jelent, egyfajta lebilincselést jelent. Pál apostol a leveleiben leírja, hogy ő is átélte ezt a megbilincselt állapotot, és benne a maga sajátos tehetetlenségét. A Rómabeliekhez írott levél 7. fejezet 24. versében szinte kétségbe esetten kiállt fel ebből az állapotból, és mondja ki, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből az állapotból. Érezte, hogy meg van kötözve. Nem azt teszi, amit szeretne, hanem egészen más tesz. Később azonban, amikor már a saját erejével küszködve rájött, hogy ez nem működik, és a saját erejével nem tud megszabadulni, és szembe találkozott Jézussal, és ezután őtől le igényelte a felajánlott erőt, akkor már egészen másként nyilatkozott. Akkor elmondta a Filippi levélben, olvashatjuk, hogy mindenre van nekem erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Na ez az, amire Ézsaiás próféta is utal, hogy öltözd fel az erősségedet, vedd igénybe azt az isteni erőt, amit az Úr felajánl néked. Isten tehát arra szólít fel, hogy az általa biztosított erő igénybevételével oldozzuk fel azokat a bilincseket, amelyek a régi életünk beidegződött szokásaihoz kötnek bennünket, amiket Isten segítségével felismertünk, hogy bűn. Azoktól próbáljunk szabadulni, azoknak a megkötözöttségéből feloldozást nyerni. Ehhez a mi szabad akarati döntésünkre van szükség. Csak így kezdhetünk új életet. Erre a változásra azért van szükség, mert a próféta szavai szerint a régi életünkhöz kötöző bilincsek olyan állapotban tartanak bennünket, ahol állandóan a bűn porában és szennyében vagyunk. Amikor egy embernek a nyakára teszik a bilincset, akkor ez a legsúlyosabb rabságot jelenti. Régen a rabszolgáknak tették a nyakára a bilincset. A Biblia ilyen rabszolgának tartja a bűn világában élő embert. Azt az embert, aki még nem szabadult föl a bűn megkötözöttségéből. Ez a rabság egy egész életen tartó megkötözöttséget jelent, ahonnan a maga erejéből senki sem tud megszabadulni. Egy külső segítségre van szükség. A nyakra feltett bilincs a fejet tartja fogságban, ami azt jelenti, hogy az értelmet, a gondolkodást, a szabad akarati döntéseket. Ezért akin ez a bilincs van rajta, az nem képes arra, hogy azt tegye, amit szeretne. Az Isten által elhívott ember viszont Isten ajándékaként visszakapja azt a szabadságot és lehetőséget és képességet, hogy kiolthassa ezt a bilincset. Megszabadulhasson a korábbi életének lebilincseléséből. Az újjászületéssel mindenki visszakapja Istentől a választás lehetőségét, az akarat szabadságát, amely már új döntések sorozatát nyithatja meg előtte. Ezért szólít fel az Isten ebben az igében arra a döntésre, amit nekünk kell végrehajtani. Oldd ki magad a nyakad bilincseiből. Isten azt mondja, amennyiben leoldoztad ezt a bilincset, akkor viszont kelj fel, rázd ki magad a porból, amelyben eddig voltál. Vagyis ne legyen többé közösséged a világ szennyével és bűnporával. Ne heverj tovább abban a közegben, bűnpiszokban, ami az eddigi életedet jellemezte. Amikor Isten világosságában meglátod a bűnt olyannak, amilyen, és utána érzed a lelkiismeretedben, hogy ettől szabadulnod kell, akkor tedd meg a magad lépését. Ha a világ jól is érzi magát benne, abban a közegben, a világnak ez természetes, lehet, hogy neked is az volt korábban, de amikor Istennel találkoztál, akkor új fényben fogod meglátni és felismerni önmagadat is, a bűnhoz való viszonyulásodat is. És éppen ezért szólít fel az Isten, hogy oldd ki magad ebből a megkötözöttségből. Ne legyen tovább természetes számodra ez az életközeg. Te kelj fel onnan, és rázd ki magad belőle. Még a port is rázd le magadról. Miután a bilincsek megkötözöttségéből felszabadulunk, ami ugye azt jelenti, hogy a természetünkbe ivódott régi szokásoktól, amik újra és újra megjelentek a mindennapi életünkben, amit talán úgy éltünk meg, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy így élek. De az Istennel való találkozásban már új fényben láttam meg ezeket a dolgokat. És erre szólít föl, hogy ezt hagyjuk el. És miután Isten erejével képesek vagyunk megváltozni, megváltoztatni az életünket, megváltoztatni azt a közeget, amelyben élünk és gondolkodunk, ezután Isten egy újabb cselekvésre szólít fel bennünket, amit a korábban felöltött erő birtokában tudunk végrehajtani. Mivel a világ bűneivel való érintkezés közben beszennyeződött a saját lelki ruhánk, vagyis a jellemünk, a természetünk, ezért Isten ezen a területen is kínál nekünk egy megoldást. Azt mondja az Úr a felolvasott igében, öltözd fel az ékességed ruháit. Ennek az átöltözésnek, ennek a ruhacserének a folyamatát Zakariás próféta könyvében látjuk leírva nagyon szépen. Zakariás könyvének 3. fejezetében, a 3., 4. versekben lehet megtalálni, ahol azt mondja el a Szentírás, hogy Józsua ott áll az Úr előtt. Ott vannak az Úrnak az angyalai szolgálói is. Józsua meg lesz akkor vizsgálva. És amikor a vádoló, aki magát Sátánt jelképezi, elkezdi Józsuát vádolni, fejére olvasni az Úr előtt mindazokat a bűnöket, amiket elkövetett, akkor az Úr megállítja a vádolót, és azt mondja, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És amikor ez megtörténik, azt mondja az Úr neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Vagyis ez a szennyes ruha, ez a világ bűneivel beszennyezett lelkünket, természetünket jellemzi. De az Úr kész levenni rólunk ezt a ruhát. És utána az a parancs hangzik el a Zakariás könyvében, adjatok rá egy másik ruhát. Öltöztessétek fel egy másik ruhába, egy dicsőséges ruhába. És itt Ézsaiás könyvében is ezzel találkozunk. Öltözzél fel ékességed ruháiba. Ez a csodálatos lehetőség a kérdések sorozatát veti fel előttünk. Mit nevez Isten az ékességünk ruháinak? Hogyan lehet felöltözni ezt az ékességes ruhát? Rá lehet-e venni a régi ruhánkra ezt az Isten által felkínált ruhát? Illetve mikor kell elvégeznünk ennek a ruhának a felvételét? A Biblia szerint az ékességünknek a ruhája az nem más, mint Krisztus életszentségének és igazságának, a bűntelen életének a ruhája, amit Isten szinte ajándékba kínál fel. Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk, hogy adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, fehér, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. De nem olyan cselekedet, amit ők éltek meg, hanem ez úgy adatott nekik. Ők ezt úgy kapták ajándékba. Krisztustól nyerték el. Krisztus élte meg ezeket a cselekedeteket. De most nekünk tulajdonítja, hogy mi pedig felöltözhessünk benne. A mi szennyes, bűnnel fertőzött ruhánkat levetve Krisztus igazságába öltözhetünk. Amikor Jézus itt élt a földön, nagyon sok példázatot mondott el tanító szolgálata közben, és egy alkalommal, amikor a királyi mennyegzőről szóló példázatát mondta, akkor is erről a ruháról beszélt. Ugye a meghívott vendégeknek az ajtónál, a bejáratnál minden vendég kapott egy ajándékruhát, amely a király ajándéka volt. És minden vendégnek át kellett öltözni a király által adott ruhába. Ez volt a mennyegzői ruha, a király ajándéka. És volt egy személy, aki nem öltözött át. Ő megmaradt a saját maga ruhájába. Emlékeztek, hogy mi lett ennek a vége? Ezt a vendéget a király kivetette. Neki nincs helye, ő nem jogosult, hogy belépjen erre a mennyegzőre. Így mi is csak Krisztus igazságába, amit ajándékba kapunk tőle, csak ebben a ruhában vagyunk jogosultak és méltók arra, hogy az örökké valóságba belépjünk az Isten országába. Ez az ékességes ruha tehát nem más, mint Krisztusnak bennünk lakozása és életünkben való megnyilatkozása, amelynek láthatóvá kell válni a környezetünk számára is. Ezért mondja Péter apostol is azt a levelében, első levél, 3. fejezet, 3. versétől az 5. versig terjedő szakaszban, hogy akinek ékessége ne legyen külső, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Na ez a belső ékesség az, amit fel kell öltönünk. Mert ha Krisztus igazságát felöltöttük, akkor ez nem csak egy jogi helyzetet teremt, hanem akkor belül a lelkünk mélyén is bekövetkezik egy változás. Krisztus igazságának felöltözésével Isten egy feltételt is szab. Nem lehet bármikor, bármilyen állapotban felöltözni. Ellen White-tól hadd idézek a Jézus élete című könyvéből egyetlen mondatot. Krisztus igazsága nem olyan takaró, amellyel befedhetjük a be nem vallott és az el nem hagyott bűnöket. Változást vár az Isten. Szomorú valóságként találkozunk azzal, hogy sokan csak hivalkodásra szeretnék magukra venni Krisztus igazságának ékes ruháit. De ehhez a felvett ékességes ruha nem tudott beleolvadni a természetünkbe, nem tudott a saját természetünk része lenni, akkor tulajdonképpen magunkat is és a környezetünkben élőket is be akarjuk csapni. Lehet, hogy lelkesen beszélünk róla. Ha azonban nem változtatja meg az életünket, Nem leszünk mások. Nem változik meg a gondolkodásunk, az érzelemvilágunk, a lelkéletünk, az emberekkel való kapcsolatunk. Akkor tulajdonképpen csak formálisan, külsőségekben történt minden. Hadd éljek azzal a példával, hogy az ilyen keresztény olyan, mint egy karácsonyfa, amit szépen fel lehet díszíteni. Az emberek mindent megtesznek azért, hogy a maguk karácsonyfáját feldíszítsék. De minden dísz, amit rátesznek erre a fára, az nem a fából nőtt ki. Nem része, nem természete a fának. Semmi közük nincs egymáshoz. A dísz és a fa teljesen más anyagból épül fel. És így van a keresztény ember is. Ha csak magára rakja, úgymond a lelki ékességeket, a kegyesség látszatát próbálja produkálni az emberek felé, és az Isten előtt is. De nincs mögötte erő, amely a szívet újjáteremtés megváltoztatja, akkor olyan, mint a karácsonyfa. Szép lehet, de az, ami őt ékesíti, az nem belőle jött elő, nem a természetének a része. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy az ilyen embernek csak lépjen valaki a tyúk szemére. Érje valamilyen rendkívül hirtelen váratlan hatás, amikor nem tudja kontrollálni a reakcióit. Abba a pillanatban előjön belőle a régi, az igazi természet. A felvett krisztusi természetnek, testvéreim, meg kell nyilatkozni a mindennapi életünkben. Teljesen azonosulni kell vele. Ennek a ruhának a felvételére nagyon sok lehetőséget és alkalmat biztosít az Isten. Ilyen alkalom lehet, hogy felvesszük Krisztus igazságát, az ékességünknek a ruháját, az az alkalom, amikor a bűnbánat lelkületével bemegyünk a mi belső szobánkba, amikor elcsendesedünk az Isten előtt, amikor letesszük a mi bűneink terhét az Isten lábához, és amikor hitáltal ő felöltöztet bennünket Krisztus igazságának ruháiba. Amikor a lelkünkben békességre jutunk, érezzük a felszabadító erőt az Isten közelségében. Ilyen alkalom az, amikor felöltözhetjük a mi ékességünk ruháját. Ilyen alkalom az, amit a Szentírás az újjászületés fürdőjéhez, a kerességhez köt. Amikor a keresség vizében valaki megtisztul a múlt minden bűnétől. Amikor lemerül a vízbe és feltámad, akkor Isten lemossa róla a múlt minden bűnét. Ezért, aki a keresség vizéből kilép, annak Isten azt nyilatkoztatja ki, amit egykor ott a Jordán partján mondott, hiszen a keresztelendő, aki szövetséget kötött az Istennel, ő hitáltal helyet cserélt Jézussal. Jézus átvállalta tőle az ő bűnét és bűneinek büntetését. Jézus pedig a maga életét neki tulajdonítja. És ami egykor ott a Jordán partján elhangzott, az most ennek az embernek szól: ímé az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten akkor lemosta az ő összes bűnét. Felöltözhetett az ékességének ruháiba. Ilyen alkalom, testvéreim, az úrvacsora cselekményében való részvételünk is, amikor az Istennel való szövetségünk megújítása történik. Az úrvacsorával, a Golgotai kereszt emlékünnepével, azokra a lehetőségekre szeretne emlékeztetni Isten, amiket ebben az igében közöl. Vagyis levetheted azokat a bilincseket, amik megkötözve tartanak. Kirázhatod magad abból az állapotból, ahol még a világ bűne szennyezi az életedet. Öltözzél fel az ékességed ruháiba, vagyis élj azokkal a lehetőségekkel, amit Isten biztosított részedre. Az úrvacsora szimbólumai által Isten arról akar biztosítani, hogy hitáltal elfogadhatod Krisztus igazságának tiszta öltönyét. Krisztus igazságának elfogadása által viszont a dicsőséges és ékes lesz a te életed is. Ézsaiás próféta könyvét, ha olvassuk ennél a szakasznál, akkor arra figyelhetünk fel, hogy a próféta többes számban mondja a ruhát. Azt mondja, hogy öltözzél fel ékességed ruháiba, nem csak a ruhájába. A bennünk és rajtunk megnyilatkozó lelki ékesség ruháinak ugyanis van egy alsó és felső ruhája. A felső ruha nem más, mint amiről eddig is beszéltem, a Krisztustól kapott mennyegzői öltözet, az ő szeplőtelen élete, amit kész nekünk adni, hogy méltóan állhassunk meg az ítélőszék előtti megvizsgálás pillanatában. Ezért a ruháért nekünk nem kell tenni semmit, csak elfogadni és viselni. Isten ezt ajándékba adja. A megváltottaknak azonban van egy olyan ruhája, amit állandóan mosni, kifehéríteni, tisztítani kell a bárány vérében. Jelenések könyve 7. fejezet 14. versében olvashatunk erről, hogy vannak olyanok, akik megmosták az ő ruháikat a bárány vérében. Milyen ruha az, amit meg kell mosni a bárány vérében? Ez a ruha nem lehet a Krisztus igazságának fehér ruhája. Azt nem lehet se megmosni, se kifehéríteni, de Krisztus igazságának ruháját beszennyezni sem lehet. Azt én elveszíthetem. Megszűnhet az az állapot, hogy befedez, de nem fog beszennyeződni. Éppen ezért megmosni sem kell. Ez a mosásra szoruló ruha nem más, mint a mi bűnnel fertőzött, megromlott természetünk, amihez mindenhol bűntapad, ezért állandóan tisztításra szorul. Mindig újabb és újabb dolgokat fedezünk fel magunkban a Szentlélek segítségével, amiről felismerjük, hogy ez is bűn. Ezt is el kell hagyni az életemből. És az Isten csodálatos kegyelme, hogy nem egyszerre mutat meg mindent nekünk. Amikor Jézus a tanítványaival volt, akkor azt mondta a búcsú beszédében nekik, még sok mondani valom volna számotokra, de most még el nem hordozhatjátok. Majd, amikor eljön az igazság lelke, az elvezérel titeket minden igazságra. Vagyis Isten folyamatosan, lépésről lépésre tárja fel az életünket szennyező bűnöket, azért, hogy felbírjuk dolgozni, hogy legyen erőnk, legyen akaratunk, szándékunk ahhoz, hogy megszabaduljunk tőle. Sokaknak elmondtam már, ha akkor, amikor engem Isten először megszólított, és megtértem, ha nekem akkor egyszerre megmutatta volna mindazt, amit az életemből el kell hagyni, amit fel kell számolni, akkor azt mondtam volna Istennek, hogy köszönöm, én ebből nem kérek, mert én erre alkalmatlannak érzem magam. Akkor megrémültem volna attól, hogy mennyi mindent kell kizárni az életemből, mennyi mindenben kell más utat választani az életemben. Ezért az Isten kegyelemből csak mindig annyit mutat meg, amennyit elbírunk hordozni. Amivel szemben felbírjuk venni a küzdelmet. És amikor léptünk azokban, talán már eredmény született, akkor Isten mutat újabb és újabb dolgokat. Így vezet lépésről lépésre, és ez tulajdonképpen a én ruhámnak, a saját természetemnek a megmosása, a kifehérítése, a megtisztítása. Krisztus vére tehát nem csak megvált bennünket a bűn következményeitől, nem csak egy jogi helyzetet teremt számunkra, hanem meg is akarja tisztítani a belső emberünket a bűn fertőzöttségéből. Ezért az isteni tisztító kegyelemért imádkozott Dávid az 51. Zsoltárban, és ott különösen a 4. és a 9. versét szeretném kiemelni, ahol ő maga is érezte, hogy a teljes lelki békéhez, boldogsághoz nem elég a megigazulás. Nem elég az, hogy bocsánatot nyert az Istentől. Ennél sokkal többre van szükség. Azt könyörgi Dávid ebben az imádságában, hogy egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mos meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Azt fogalmazza meg Dávid, hogy ő belül a lelke mélyén is szeretne megváltozni. Nem elégséges számára az, hogy Isten bocsánatban részesítette. Egy belső megtisztulásra vágyott. Azért vágyott erre, mert nem akarta újra és újra elkövetni ezt a bűnt. Nem akart újra és újra beleesni abba az állapotába, amiben volt. És ez csak akkor lehetséges, ha Isten újjáteremti a belső lényünket. Krisztus vérének tisztító hatása nem hasonlítható össze semmilyen más tisztítószerrel. Jézus vére olyan erővel és hatással járja át az egész lényünket, lényünknek minden rekeszét, aminek eredményeként, így olvassuk az igében, a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Jézus ugyanis a tisztítás alatt nem a régi életünket javítgatja, foltozgatja, hanem a szívünket újjáteremti. Ellen White írja az egyik könyvében, a keresztény élet nem a régi megjavításából és módosításából áll. Az emberi természetnek kell teljesen átalakulni. Az ént és a bűnt meg kell öldökölni. Nyomában új életnek kell fakadni. Ezt az átalakulást azonban csak a Szentlélek hathatós munkálkodása hozza létre. Nagyon fontos tudni és meghatározni azt is, hogy mi az, hogy ettől kezdve elmúlt a régi. Sok embert megtéveszt a külső látszat, amikor csak a cselekedetek és az életmód változott meg. Az emberi mértékek szerint egy ilyen változás hatalmas jelentőségű lehet, Isten azonban nem a külső alapján ítéli meg a mi életünket. Pál apostol szerint a régi élet szerint való óember, az meg van romolva a családság kívánságai által. Az teljesen meg van romolva. Éppen ezért ezt nem javítgatni, meg foltozgatni kell, ezt teljesen le kell vetni. A bűn ugyanis a kívánságok, a vágyak, a hajlamok szintjén uralja az embernek a belső lényét. És amikor Isten teremtő műveként a régiek elmúlnak, akkor itt, ezen a területen történik a változás a szívben. Új szívet teremt bennünk az Isten. Ez a változás nem csak bizonyos dolgokra korlátozódik, hanem egy teljes változást igényel. Minden múljon el, ami meg van romolva. Minden, ami a bűn következményeként van bennünk. És mi csak akkor mondhatjuk el, hogy ez már megtörtént, ha már valóban elmaradtak az életünkből, ha már nincs kapcsolata velünk, nem uralja a lelkünket, a természetünket, az akaratunkat. A régi helyébe fellépő új embernek szintén Isten teremtő műveként kell kialakulni és megjelenni bennünk. Pál apostol azt mondja, ne csak vetkőzzétek le ama régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva, hanem azt is mondja, hogy öltözzétek fel ama az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ez a változás először belül jelentkezik a szívben, a belső emberünkben. Azt tapasztaljuk, hogy elmúltak belőlünk az életünket uraló és rabságban tartó bűnös vágyak és hajlamok. Nem feltétlenül a külső cselekedet, a vágy, a hajlam, az indíték. Helyükbe pedig a Jézusból áradó nyugalom és biztonság öröme lép. A cselekedeteink pedig csak ennek megtörténte után, ennek a változásnak a következményeként változnak meg. Ezt a sorrendet az eredményesség érdekében sohasem cserélhetjük fel. Sohasem a külső cselekedetekre kell koncentrálni, hanem a szív megváltozására. És a cselekedet majd csak a kifejezője lesz annak, hogy belül valami változás történt. Pál apostol szerint az ékességünk ruháit csak úgy tudjuk felvenni magunkra, ha állandó és élő közösséget tartunk Jézussal. Az egyik esetben egyszerűen csak azt kell tennünk, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Ez az ő igazságának a felöltözését jelenti. A másik esetben viszont már belül cserélődünk ki. És Pál ezt így fogalmazta meg, hogy akkor ettől kezdve már élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis én Krisztust is felöltözhetem, de ugyanakkor Krisztus az én életem részévé válik. Ezt ilyen kétféle módon kell tehát az én ékességem ruháját felöltözni. Kedves testvéreim, ez az ige megszólít bennünket, és azt mondja, kelj fel, serkenj fel, ülj fel, rázd ki magad a porból, old ki a nyakad bilincseit, tevékeny, mozgalmas, megmozduló életet élj. Ne maradj abban az állapotban, ahol vagy, mert csak ennek az eredményeként tud Isten felöltöztetni az ő ékességének a ruhájába. Isten előtt megállni pedig, az örökké valóságban élni vele együtt, csak akkor lehet, ha ezt a folyamatot Isten el tudta végezni a mi életünkben. Ha valóban fel tudtuk öltözni. Egyrészt egy lelki békességet érzünk, mert Krisztusban feloldozott a bűneinktől, Krisztus igazságába öltözhettünk, ezért nyugodtak és biztonságban érezzük magunkat, másrészt viszont a természetünk részévé kell válni Krisztusnak. Ha nem tud Krisztus kibontakozni, ha nem tud átalakulni a te természeted, naponta újra és újra, mindig közelebb, mindig tökéletesebben kifejezni, akkor Isten nem tudta elvégezni benned azt, amit szeretett volna. De akkor nem is tud elvinni oda, ahova szeretett volna. Akkor nem indultál el az Isten felé vezető úton. Ez a sorozat arról szól, hogyan, milyen módon haladhatunk előre az Isten felé vezető úton. Ezek ilyen gyakorlati lépések, amiket meg kell tenni az életünkben. És Isten szeretné a lelkünkre helyezni ennek a felelősségét. Segítsen az Úr, hogy tudjon állandó késztetéssel élni bennünk, hogy valóban mi, ami rajtunk áll, azt mi tegyük meg, amit pedig Isten szeretne elvégezni, annak meg rendeljük alá magunkat. Így legyen az Isten kegyelme rajtunk ebben. Amen. Egy imádsággal szeretném bezárni igei szolgálatomat. Édesatyánk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted. Amikor igéd és szent lelked által megszólítasz bennünket, amikor arra szólítasz fel, hogy te gyakorlati lépéseket vársz tőlünk. Amikor feltárod előttünk, hogy szükséges a tétlen, közömbös, talán kényelmes állapotunkból kimozdulni, szükséges felébrednünk, felkelnünk, tevékeny élethez hozzákezdenünk, amikor azt várod tőlünk, hogy ismerjük fel, hogyha még különböző bűnök megkötözve tartanak bennünket, ismerjük fel, hogyha különösen a mi akaratunkat, a döntés képességét kötözi meg bennünk valami, a tőled nyert erő és kegyelem által oldozzuk ki ezeket a bilincseket, éljük át a szabadulás pillanatát és kegyelmét. És segítsél, Uram, hogy ki tudjuk rázni magunkat abból a életközegből, ahol a bűn fogva tart, azokból a dolgokból, amik akadályt jelentenek a te hozzád való közeledésünkben. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed ebben. Segítsél, hogy fel tudjuk öltözni a te dicsőségednek a ruháját. Fel tudjuk ezt öltözni úgy is, hogy jogilag megállhassunk a te ítéletedben, Krisztus igazságába öltözötten. De tudjuk felöltözni úgy is, hogy a természetünk részévé váljon ez a dicsőség, ki tudjon formálódni bennünk a krisztusi képmás, az isteni természet, hiszen te az örökkévaló evangéliummal ezt szeretnéd helyreállítani bennünk. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed, hogy így ezeket a gyakorlati lépéseket megtéve tudjunk előre haladni a te országod felé és te feléd. Legyen a te áldásod, megtartó kegyelmed és a te szent lelkednek vezetése rajtunk és velünk. Amen.